lebegtette cipőjét, és így módon csupaszul mutogatta formás kis lábát. A háta mögött a másik szoba ajtaján kidugta a fejét valami oldalszakálos férfi, akinek hegyke spanyol szakál fityegett az ajka alatt. Akaki Akakievics megcsóválta a fejét, és elmosolyodott. Aztán tovább haladta maga útján. Miért mosolygott? Azért, mert valami eddig egészen ismeretlen dologra bukkant, de ami iránt mégis mindenkibe marad némi érzék, vagy pedig sok más hivatalnokhoz hasonlóan a következőket gondolta magában. Na hát, ezek a franciák. Szó, ami szó, ha már egyszer kedvük szottyan valamire, hát akkor aztán. De nagyon lehetséges, hogy nem is ezt gondolta magában, hisz nem lehet belebújni az ember lelkébe és kifürkészni mindent, amit csak gondol. Végre odaért ahhoz a házhoz, amelyikben a helyettes irodafőnök lakott. A helyettes irodafőnök nagy lábon élt. A lépcsőházban lámpás világított. A lakás az első emeleten volt. Amikor Akaki Akakievics belépett az előszobába, a padlón egész sor sárcipőt látott. A szoba közepén egy gőzgomolyokat pöfögő, zubogó szamovár állt. A fogasokon mindenütt palástok, köpönyegek lógtak, amelyek közt a hótprém galléros vagy a bársony hajtókás se volt ritka. A szobából zajos beszélgetés hallatszott, amely még harsányabbá, világosabban érthetővé vált, amikor kinyílt az ajtó, és kijött egy lakály tálcával, amely tele volt üres poharakkal. Volt rajta még egy tejszínes kanna, és egy kétszer sültnek való kosárka is. A tisztviselők nyilván már régen egybegyűltek, és Kiki felhörpintette az első pohár teát. Akaki Akakievics saját kezüleg felakasztotta köpenyegét a fogasra, és bement a szobába. Egyszerre tűntek szemébe a gyertyák, a hivatalnokok, a pipák, a kártyaasztalok, és egymásba keveredve ütötte meg fülét a mindenfelől hangzó sebes terefere meg az ide-oda tologatott székek zaja. Nagyon ügyetlenül tétován állt meg a szoba közepén, és igyekezett kitalálni, mit is kell csinálnia. De már észrevették. Nagy üdvrivalgással fogadták, és azonnal kitódult mindenki az előszobába, hogy szemügyre vegye a köpönyeget. Akaki Akakievics egy kissé restelkedett. Zavarba jött ugyan, de nyílt szívű ember lévén nem tudta leplezni örömét, amikor látta, mennyire dicséri a köpönyeget mindenki. Aztán persze mindenki faképnél hagyta őt is, meg a köpönyeget is, és ahogy szokás, a vendégek visszaültek a kártyaasztalok mellé. A lárma, a csevegés és a vendégsereg mind-mind olyan furcsa volt Akaki Akakievicsnek. Egyszerűen nem tudta, hogyan viselkedjen, hova tegye kezét, lábát, meg egész testét. Végül is letelepedett a játékosok mellé, kibicelt nekik, hol egyiknek, hol másiknak az arcába bámult, és bizonyos idő múlva ásítozni kezdett. Az az érzése támadt, hogy unatkozik. Annál is inkább, mert már rég elmúlt az az idő, amikor ő nyugovóra szokott térni. Búcsút akart venni a házigazdától, de nem engedték el, mondván, hogy az új köpönyeg örömére mindenkinek okvetlen innia kell egy-egy serleg pezsgőt. Egy óra múlva felszolgálták a hússalátából, borjúsültből, pástétomból, cukrásüteményből és pezsgőből álló vacsorát. Akaki Akakievicsbe beleerőltettek két serleg pezsgőt, minek utána sokkal rózsásabbnak látta a világot, de mégsem ment ki a fejéből, hogy már 12 óra van, s ideje volna hazaballagni. Hogy a házigazda valamilyen furfanggal vissza ne marasztalja, kiosont a szobából, az előszobában megkereste köpönyegét, mely nem kis sajnálatára a padlón hányódott, kirázta, leszette róla a pejhet és más efélét, felöltötte, s leballagott a lépcsőn az utcára. Az utcán még mindig világos volt. Egyik-másik szatócsüzlet, a cselédek és más egyéb ilyen emberek állandó klubja nyitva volt. Más üzletekből pedig, amelyeket már bezártak, hosszú fénysugár szűrődött ki az ajtó résén, jelezve, hogy még nem oszlott szét a társaság, és a szobalányok vagy inasok még nem értek végére a tereferének meg a pletykának, miközben gazdáik még csak nem is sejtik, hol töltik az időt. Akaki Akakievics jókedvűen baktatott hazafelé, sőt, maga se tudta miért, hirtelennyében majdnem utána szaladt egy hölgynek, aki úgy iramodott el mellette, mint a villám, és akinek minden testrésze olyan különösen mozgott. De tüstént megállt, és ismét nagyon csendesen indult tovább. És maga is csodálkozott, hogyan kerekedett kedve úgy neki iramodni. Nem sokára néptelen, hosszú utcák húzottak előtte, amelyek még nappal se valami barátságosak, este pedig annál kevésbé. Most ezek az utcák még magányosabbak, még néptelenebbek lettek. Az utcai lámpák egyre gyérebben pislákoltak. Úgy látszik, ide már kevesebb olaj jutott. Faházak, deszkakerítések következtek, sehol egy lélek. Csak a hó csillámlott az utcákon, meg a szendergő alacsony viskók lezárt ablaktáblái feketén lettek. Egyre közelebb ért ahhoz a helyhez, ahol végtelennek látszó tér szakította ketté az utcát. A túlsó oldalon álló házak alig-alig látszottak, és az egész tér olyan volt, mint valami félelmes sivatag. Messzire, Isten tudja hol, parányi fény pislákolt valami bódéban, amely mintha a világ végén állt volna. Akaki Akakievics jókedve itt valahogy feltűnően megcsappant. Önkéntelenül is inába szállt a bátorság, amikor nekivágott ennek a térnek, mintha szíve előre sejtette volna, hogy valami nem szeretem dolog történik. Szétnézett. Sötétség tengere vette körül mindenfelől. Jobb, ha nem nézegetek sem erre, gondolta, és behunyt szemmel haladt tovább. Amikor kinyitotta szemét, hogy megtudja, messze van-e még a tér túlsó széle, hirtelen azt vette észre, hogy emberek állnak az orra előtt, de pontosan nem tudta megállapítani, kicsodák, micsodák. Köt szállt a szemére, és mellében riadtan vert a szíve.
– És ez az én köpönyegem!
– szólalt meg az egyik mennydörgő hangon, és galléról ragadta Akaki Akakievicset. Már-már segítségért kiáltott, mikor a másik egészen a szájához nyomta hivatalnok fej nagyságú öklét.
– No, most kiabálj, dörmögte.
Akaki Akakievics csak azt érezte, hogy lehúzzák róla a köpönyeget, térdel rúgnak egyet rajta. Hanyat vágódott a hóba, és többi már semmit sem érzett. Néhány perc múlva magához tért, lábra állt, de akkorra azok már kámforrá váltak. Érezte, hogy nagyon hideg van itt, ezen a puszta téren, és nincs rajta köpönyeg. Kiabálni kezdett, de úgy tetszett, mintha a hangjának esze ágában se lett volna a tér széléig elszállni. Szakadatlan, kétségbe esett kiáltozással futásnak eredt a téren keresztül a bódé felé, amely mellett egy éjjeli őr állt, és alabárdjára támaszkodva kíváncsian nézte, miféle szerzet szaladt feléje messziről olyan égtelen kiabálással.